Nagy szeretettel köszöntelek én is benneteket, és nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek köztetek, és kiváltságnak élem meg azt, hogy szólhatok közöttetek, és hogy mondhatom nektek Isten igéjét. És mindez, ami a szívemben van ebben a témában, meg amit az Isten mostanában így forgat bennem, azokról tudok így szólni nektek, és hát az a bátorításom, hogy egyfajta jó reménységet tudtok majd ebből venni. Kell egy látás ehhez a mostani témához. A Sándor arra kért fel engem, hogy a királyságnak erről a mai és holnap korszakáról beszéljek nektek. De még mielőtt ebbe belevágnék, szeretném elmondani, hogy igazából annyira nagy ez a téma, hogy lehetetlen ezt így bezsúfolni. Tehát nem is bátorkodtam abban, hogy most hozzákezdjek. Elkezdtem magamnak így jegyzeteket készíteni, és hát egyre dagadt, és dagadt, és dagadt, és a végén úgy voltam vele, mint ahogy a Szarkajancsi szokott lenni, hogy itt alszunk, testvérek, tehát körülbelül ez volt az élményem, és hát kicsit ilyen vigasztalhatatlan voltam, aztán az Isten igébe, hogy nem, mindig talál az ember vigasztalást, és én is fellapoztam, mondanám, hogy véletlenül, de ez ismerős nektek, hogy nincsenek véletlenek. Az Abcsel 1.3-at, és az Abcsel 1.3-ról azt kell tudni itt mindjárt az elején, hogy belevágunk itt a, vagy szokták mondani, ilyen közhelyesen a lecsóba. Az Abcsel 1.3 az arról van szó, hogy hát Jézus föltámadása után együtt van a tanítványokkal. És hát azt mondja itt a vers, hogyha megvan nektek, hogy kiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él, 40 napon át megjelent nekik, szólván az Isten országára tartozó dolgokról. Tehát azt lehet mondani, hogy Jézus szolgálatának egy jelentős része, mondanám azt, hogy még mielőtt elment a mennybe, előtte a leghosszabb üzenete az Isten királyságáról szól. Talán nem a keresztről, nem a megváltásról, nem arról, amiről Pál apostoltól 13 levelet olvasunk, vagy Jakabtól, vagy Pétertől 2-t, vagy a zsidó levelet, hanem az Isten királyságáról, és hát 40 nap, képzeljétek el, ez egy nagy, az életüknek egy meghatározó élménye volt, hogy a föltámadt Krisztus tanította őket az Isten királyságáról. És most hát nem mondom, és nem is bátorkodom, azt gondolom, hogy életednek meghatározó élménye lesz az, ahogy én prédikálok, de talán nem az életednek az utolsó prédikációja. Tehát az is valami, nem? Tehát ez egy jó gondolat lehet. És hát ennyire fontos az Isten királysága, és ez a kis bevezető, amit így gondoltam mondani nektek, igazából nem is egy ilyen áttekintés jellegű, mert az is egy nagy lépték lenne, hanem inkább csak így inspirálni szeretnélek benneteket, így motiválni, reményt adni, egy kicsit szeretni benneteket ebben a témában. És még az a gondolatom is támad, hogy ide állok elétek, és mondok egy objektív véleményt. De ez ilyen oximoron-szerű, tehát hogy olyan, mint a savanyú cukor, vagy a békehadtest, tehát hogy önmagában benne van az az ellentmondás, hogy olyan, hogy objektív vélemény olyan nincsen, tehát minden szubjektív. És természetesen, hát ha megengeditek, azért benne vagyok én is ebbe az egész történetbe, és szubjektív az egész történet. Tehát a feleségem említette, hogy katolikus háttérből jövünk, és a Sanyinak éppen említettem, hogy hát csak annyira voltunk katolikusok, már hogy mondjuk én, így ebből a szempontból, hogy az Egri Egyházmegyében én voltam a legfiatalabb világi képviselő, és hát sokan azt gondolták, hogy majd belőlem pap lesz. Aztán meglátták az oldalamon ezt a csodaszép fiatal hölgyet, és akkor azt mondták, tehát akkor valahogy elszállt ez a reménység. De Isten nem tévedett, tényleg pap lettem, tehát ilyen szinten, és nem tévedett felületek sem, mert ti is papok vagytok, tehát, sőt a királyság az a papok királysága. Tehát nem akármilyen királysága hívott bennünket az Isten, és tudjátok, a papoknak van felkészülésük, és egy kicsit erről a felkészülésről szeretnék ma nektek beszélni. És a királyságnak arról a két korszakáról, ami ma van, amiben mi élünk, talán sokszor nem tudatosan, és talán ez baj, hogy nem tudatosan éljük meg a királyságot. És majd a holnapról, ami majd ezután jön, az egy másik korszak, és mind a kettőre igazából fel kell készülni. Ugye az Efezus 4-ben olvasunk arról, hogy Isten Krisztus testébe helyezett emberekbe szolgálati ajándékokat, és hát 5 főszolgálati ajándékot lehet, hogy már unásig hallottatok róla, de Isten belehelyezett a testbe azért, hogy fölkészítse a szenteket. Tehát a szenteket fölkészítse, és nem önmagában az egoizmusra készíti fel őket, hanem a szolgálatnak a munkájára. És ezt kell mindig megérteni a logoszra, a főiskolára néhányan azért nem kerülnek be, mert mikor rákérdezek, hogy melyik gyülekezetből jössz, és mi a terved, és mi a látásod a jövődről, és látom, hogy nincs benne a testben, akkor nem tudok mit tenni. Akkor azt mondom, hogy ne haragudj, de itt mi Krisztus testének képzünk embereket. Tehát valószínű, hogy nem jó helyre jöttél. Tehát ha papírra van szüksége, tudok néhány főiskolát, ahol adnak papírt. Nálunk is adnak papírt, de nem ez a lényeg, nem a papíron van a hangsúly, hanem rajtad, azon a, hogy mondtam már, természeten, amit Isten az újjászületés által, és azáltal, hogy a Szent Szellemben volt közösséggel, sőt, azt mondom, Krisztus testében, ahogy mi mindjárt együtt formálódunk arra az arcmásra, aki a názareti Jézus Krisztus, és ez egy óriási kegyelem. Úgyhogy a mostani királyság az Krisztus testében van. Ez nagyon fontos megérteni, mert vannak olyan tanítások, akik ezt nemzeti szintre emelik, vagy Európa szintre emelik, európai szintű közbenjárás van Krisztus testéért, amiben beleértenek minden embert. Én a Bibliát olvasva látom, Isten nem értette bele, csak azokat, akik valóban Krisztusban vannak, és Krisztus ő bennük van. Tehát a Krisztus testét így értelmezem. Pláne nem úgy, ahogy mi katolikusként megéltük, hogy ott álltunk, nyitottuk a szánkat, és adtak egy ostját, és azt sugalták nekünk, hogy ez most Krisztus teste. No, nem az. A Krisztus teste az a szellemi valóság, amelyben Isten szelleme mozog. Amiben Isten munkája folyik, és ez a teste az, amiben Isten a mindent arra mozdít, hogy előmozdítsa azt, hogy azok, akik majd a királyságba kerülnek, te és én is, még nagyon sokan Krisztus népéből, azok fel legyenek készítve, úgymond, mint az alattvalók, hogy már készen vannak, mint a szolgálók már készen vannak, hogy belépjenek ebbe a munkába. Az elragadtatás eseménye után úgymond nem nagyon lesznek ilyen iskolák. Felkészítők. Hip-hop mennek a történetek, jövünk vissza, és Isten munkája elindul itt a földbolygón. Tehát erre már most Isten bennünket az egyházba felkészít. Ez olyan, mint egy ilyen előkészítő, mint egy olyan munka, amiben Isten előre elkészíti magának azokat, akik az övéi. Persze ez nem szemmel látható módon van jelen Isten királysága, ezt Jézus is elmondta ugye a benne hívő zsidóknak, és nem nyilvánvalóan dicsőséges mindig ez, bár néha látjuk a Szent Szellemet megmozdulni, és látjuk azt, hogy hogyan manifestálódik, és a feleségemnek a megtérése az azért volt nagyon nagyszerű, mert lehetett rajta látni, hogy lement róla valami, és beöltözött abba a dicsőségbe, és mindenki tudta, hogy meg van térve, és újjá van születve. És ez nem kellett egy folyamat, ez ott, akkor történt meg. És ha láttál embereket így megváltozni, a nyomorból, vagy a szerencsétlenségből, vagy abból, ahonnan jönnek, vagy kijönni a betegségből. Én éppen a nagyobbik lányommal voltam a Tisza holt ágában. Csak így mondom nektek, hogy egy kicsit a képzeleteteket egy kicsit úgy feltornáztam, hogy ott tologattam egy ilyen kis kacsában, hát kicsi lány volt, és kalimpáltott, és egy ilyen kacsába kapaszkodott, és mellettünk bemerítés zajlott. Azt hiszem, hogy ott mellette volt egy ilyen árva otthon, vagy valami ilyesmi, és onnan a gyerekek kikönyökölve nézték, hogy mit csinálnak ezek a keresztények. Nagy hatással voltunk rájuk, ugye az Olá Ibolya is akkor abban az intézményben volt még akkor annó. És bemerítkezés zajlott, és pont az egyik munkatársunk, aki most a gyülekezetnek a diakónusa, a feleségével ott értek meg ebbe a táborba. És úgy döntöttek, hogy az Urat válasszák, és hogy megtérnek, átadják az életüket. Eljutottak odáig, hogy beszeretnének merítkezni, és éppen az zajlott mellettem, hogy bemerítkeznek ott sorba, jönnek be a testvérek, és merítik alá őket. És amikor ezt a férfit bemerítették, ő egy roma ember, munkatársam, és bemerítették, és ő betegen, nyomorultul, szegényen, elvetve, mi mindent lehetne még rásózni, volt 3 gyógyíthatatlan betegsége, az egész terhét mindennek, ahonnan ő jön a cigányságban, ahol az összes átkát magán hordozta, de mikor bemerítették, és amikor kijött a vízből, óriási különbség volt. Mert mikor kijött a vízből, akkor is szinte kiugrott, és szétcsapta a karjait, És hát azok, akik karizmatikusok, azok megdöbbenhetnek ezen, senki nem imádkozott érte, de ő elkezdte nyelveken dicsérni az Urat. Ez egy óriási fordulat volt. És innentől kezdve, abban a faluban, ahova hazament, ott mindenki így, hogy bemerítkezett, és Isten erejébe öltözött, és bemerítkezett, és Isten erejébe öltözött, és elkezdték hirdetni az evangéliumot a romák között. Tehát van úgy, hogy Isten egyszerűen belenyúl az emberi történetbe, és nem úgy van, ahogy te megszoktad, vagy ahogy te képzeled meg, ahogy te szeretnéd. Tehát Isten királyságának a dicsősége meg tud nyilvánulni, gyülekezetek alapulnak. Döntenek emberek, hogy elutaznak valahova, sőt, azt mondják, hogy nem elutazunk, hanem oda is költözünk. Oda költözünk a semmibe, oda költözünk a pusztába, oda költözünk, ahol semmi nincs. És Isten nem akarja, hogy csatlakozzunk egy gyülekezethez, hanem újat akar plántálni. Egyszerűen ő az ültető. És én azt gondolom, Krisztus dicsősége megnyilvánul ezeken a változásokon, és ez a mostani időszak. A másik korszak, a holnap része a királyságnak az, amikor nyilvánvalóan dicsőségesen Krisztus itt lesz a földön. És hát szokták mondani, hogy Izrael dicsőséges lesz, meg nagy lesz, de szeretném elmondani, az egész földbolygó nagy lesz, és az egész földbolygó egy másik világ lesz. Beszéltem ilyen zöldekkel, és kérdezték, hogy mennyire aggódom a természetért. És hát most a természetért. Hát mondtam, hogy annyira nem aggódok, de hát minden tönkre megy, és minden. Igen, sajnos mondom, rosszul sáfárkodik az emberiség, ennek isszuk a levét, sok minden ebből fakad. De mondom, amikor Jézus visszajön, akkor annyi minden meg fog változni. És akkor néztek rám, hogy miről beszélek? Ez egy bolond. És néha kell vállalni ezt a bolond szerepet, hogy igen, én ilyen naív vagyok, hogy hiszek abban, hogy lesz 1000 év, hiszek abban, hogy Jézus Krisztus itt lesz a földön, hiszek abban, hogy vár ránk egy másik világ, hiszek abban, hogy életünknek a legszebb évei, örök évei még előttünk vannak. És hogyha ez a reménység van benned, van ilyen reménység benned? Hú, de jó helyen vagyok, dicsőség az Úrnak. Akkor tudod azt, hogy Jézus Jeruzsálemben lesz, és az apostolok, ők uralkodók lesznek Izraelen, és egy misszió lesz az, egy misszió, a legnagyobb aléja akkor lesz, akkor fog a legjobban hazamenni a zsidók, Isten meg ki fog bennünket küldeni. Tehát még az is, aki eddig úgy érezte, hogy jó, el vagyok a sarokban, ott is Isten azt fogja mondani, hogy ó, barátom, gyere vele, Isten szelleme rajtad. És egy óriási változás lesz a földön, és én megmondom őszintén, én nagyon vágyom erre. Én régóta vágyok erre. Akik szeretik Jeruzsálemet, lakjanak ő benne. Mikor ott voltunk Izraelben, akkor azt mondtam, szóval itt fogok élni. Szóval, a Jehova tanúinak vannak ilyen kényszerképzetei, meglátnak szép házakat, stopp, 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 stopp. Na bennem ilyen nincsen, benned se legyen. De egy biztos, a földbolygó a mi örökségünk, és ott lesz az egész földön Istennek a jelenléte, békesség, igazság. Olyan, tehát a megváltásnak az összes gyümölcse ott lesz, élőben, és nem lesz semmi bántó benne, és nagyon fogjuk ezt élvezni, egy ilyen örömkorszak jön. Istennek egy ilyen boldogság terve is ez az evangélium. És ez az evangélium, ha elég jó volt a feleségemnek, nekem és még sokatoknak, higgyétek el, mindenkinek elég jó az evangélium. Ezt kell megosztani az emberekkel, mert ebben van a csodaszer. Ez az, ami igazából hat, és átöltözteti az embert. Úgyhogy a jelenlegi világrendszer az meg fog szűnni, testvérek, nem lesz se ENSZ, se NATO, se mindenféle politikai hercehurcák. Tehát ennek vége van, sőt nem lesz fegyverkezés sem, hanem egy általános leszerelés lesz, és ami a lényeg, hogy ami számít majd az embereknek, úgy néz ki, az a mezőgazdaság lesz. Tehát Isten kiárasztja tulajdonképpen, nem tudom milyen módon lesz, nem hiszem, hogy annyira fogjuk túrni a földet, de hogy valamilyen módon a mezőgazdaság az itt virulni fog az egész föld, tehát ez egy csodálatos dolog, erről többet szól, proféciák, és én azt gondolom, hogy valahogy Isten ezt nem tévesztette el, tehát ezt ő komolyan gondolja. A királyság evangéliuma azonban kellhet, hogy bejöjjön ebbe a köztudatba, és tudjátok, Isten Dávidot választotta, és Dávid örökébe ültette a királyokat, és utána természetesen ezen az ágon eljött a názereti Jézus Krisztus is. És az első személy az Új Szövetségben, aki a királyságot hirdette, az, nos, az egy angyal volt. És ezt az ige hirdetést, a királyság hirdetőjét, ezt a Lukács 1-ben olvassuk, a Lukács 1, 30 és 33-ig ige szakaszban. És ez azért nagyon érdekes, mert ugye tudjuk azt, hogy az evangélium hirdetése és a királyság hirdetése az összekapcsolódik. A király jelenlétének úgymond két időszakáról tudunk a szenvedő messiásról, és tudunk a dicsőségesről. A szenvedő messiás története már lezárult. Abban a pillanatban, amikor Jézus Krisztus kilehelte az ő szellemét, és átadta magát az atyának, onnantól kezdve megváltozott minden, és innentől kezdve már nem úgy, elnézést a szóért, kaparták el, mint egy bűnözőt, hanem mint egy hatalmas királyt úgy temették el gazdag sírban. Tehát a megváltása haláláig tartott, innentől kezdve már egész más lett a bánásmód. És innentől kezdve a Biblia őt olyan személyként kezeli, aki messze túlmutat minden emberi nagyságon. És ennek az egésznek a kezdetét úgymond azzal kezdi el Isten hirdetni, hogy a Lukács 1-ben azt olvassuk, hogy egy Gábriel nevezetű angyal, aki Isten előtt áll, bemegy egy szűzhöz Názáretben. És a következőt olvassuk a 30-asban, és mondanék ki az angyal, ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél, imé fogansz a te méhedben, és szűz fiat, és nevezd az ő nevét Jézusnak. És eddig szokták olvasni könnyes szemmel karácsonykor ezt az üzenetet. De higgyétek el, nem ezen van a lényeg. Ez nem mutatja meg a messiásnak azt a páratlanságát, azt a rendkívüliségét, azt az egyedülálló, csodálatos szemét, hanem tovább kell olvasni, és rájövünk arra, hogy az evangélium egész más irányt vesz, és mi is más irányba tartunk, már most a mai napon is. És ez nagy lészen, és a magasságos fiának hivattatik, és neki adja az Úristen Dávidnak, az ő atyának királyi székét, és Jézus uralkodik Jákob házán mindörökké, és az ő királyságának vége nem lészen. Tehát egy olyan doxológiába, olyan dicséretbe, olyan proféciába megy át Gábrielnek a beszéde, amivel tulajdonképpen elkezdi elmondani azt az örömhírt, hogy Jézus miért is jött a földre. Nem csak azért jött, hogy megváltson téged és engem, hanem azért is, hogy király legyen, és hogy a királyság lejöjjön a földre Istennek, az atyának az akarata szerint. Hogy imádkozunk? Mit mondott Jézus? Jöjjön el a te királyságod. És elindul ez a program, és amikor megnézed a királyoknak a könyvét és lapozod, akkor mindig olvasod, hogy ez a király ekkor lépett hatalomra, trónra lépett, stb. És uralkodott hány évig, és utána van egy uralkodásának egy vége időpontja. És sorban így követik egymást a királyok. De ez a király, akiről Gábriel angyal beszélt, azt mondja, hogy az ő uralmában nincsen megszakítás. Az ő uralma az folyamatos, az ő uralma az végtelen. Tehát a mi királyunk, és jó látni a messiást, még mielőtt a királyságba belecsapnánk, jó látni, hogy milyen is a te királyod. A te királyod fellép a trónra, és nem fog onnan lejönni. És egy olyan birodalomban élünk, amelyben az ő királysága ott van, az ő dicsőségében és az ő hatalmában. Tehát Jézus uralma végtelen. Két hibát látok így a keresztények között. Mondanám azt, hogy az egyházban, de az egyházat nem a baptista egyházat értem önmagában, hanem a világ minden keresztényét, még a névleges keresztényeket is beleértem, azokat, akik nem találkoztak még Istennel, hasonló sorsból jövünk mi is, és azokat is, akik hitvallók, és azok, akik újjászülettek, akik az életükben átadták az életüket Krisztusnak, abszolút. Szóval két hiba. Az egyik az, hogy sokan nem hisznek ebben az 1000 éves királyságban. Tehát én is tartozok egy teológus csoportban, és hát azzal tettem magam nevetségessé, hogy én elmondtam, hogy én hiszek ebben. És hát céltáblája lettem ilyen dolgoknak, hogy hát akkor te még abba is hiszel, meg így is hiszel, és hát mondtam, hogy igen, ennyire naív vagyok, bocsássatok meg, tanítsatok engem, de így gondolom. Szóval azt gondolom, hogy átjárta ezt a teológiát a világkorszak, ez a világkorszak, és nem hatottam meg, nem járta át a szívüket az Istennek az igéje. Márpedig az Isten igéje, ha áthatja a szívedet, akkor elkezd el hinni azokban az igazságban, és nem áll ellen neked az, hogy most itt nem ezt látod, demokráciákat látod, vagy egy-két királyságot, de ez meg fog változni. Tehát abszolút kell, azt gondolom, hogy Bibliát olvasni, kell tanulni az igét, mert akkor a képzelő erőnk is nullává redukálódik, és csak azt fogjuk elhinni, hogy hát akkor már csodák nincsenek, akkor már nem hiszünk a természet fölöttibe, akkor már nem kell nekünk a Szentlélek, akkor már nem kell nekünk semmi sem, hanem mi egy emberi egyházat hozunk létre, és akkor az intézmények lesznek fontosak. De Isten nem így gondolkodott. Szóval kell úgy gondolkozni Jézusról, mint a nagy királyról, akinek Jeruzsálem lesz a fővárosa. És nagy öröm lesz az egész földön. Hát ez hihetetlen. Élni kell ezért a jövőért. A másik probléma, hogy nem hisznek ebben a mostani királyságban, amiben mi élünk, és nem fogják fel, hogy persze ez most nem egy szemmel látható királyság, nincsenek a királyságnak úgymond monumentális megnyilvánulásai, tegyük mondjuk építkezések, vagy úgy, ami általában jellemző egy ilyen uralomra, hogy létrehozza a maga kultúráját, maga társadalmát. Ez egy szellemi királyság, szellemi emberekben zajlik, szellemi módon, és ennek a célpontjai mindig az emberek és semmi más. Tehát nagy hiba, amikor egy ilyen intézményi egyházat látunk magunk előtt, ami önmagában nem gond, hogy létrehozunk ilyeneket, de nem kell, hogy becsapjon bennünket, nem ez a mi munkánk. Ez el fog tűnni, és helyette majd egy új világ fog jönni. De gond az, amikor a Krisztus test korszakát nem becsüljük meg, és nem becsüljük fel, nem értékeljük a helyi gyülekezetet, vagy a gyülekezeteket, vagy a gyülekezetplántálást, mert erre a munkára küldettünk. El kell mondanunk a gyülekezetekben, hogy meg fog változni ez a világ. És ideiglenes ez, és kell értékelnünk ezt az ideiglenest, amit Isten tesz. Isten ebbe adta az ő szent lelkét, és Isten élmények nélkül, misszió nélkül, gyülekezetplántás nélkül, csodák nélkül, higgyétek el, egy nagyon emberi kis klub lenne ez. És ez a veszély, hogyha levesszük a szemünket a proféciákról, hogy képesek vagyunk odáig leamortizálódni, hogy egy ilyen emberi intézménybe, egy klubba jövünk össze, ahol mi néhányan jól vagyunk, de az egész dolog egy hát beállt dolog. Tehát Isten ettől többet szeretne. Úgyhogy mind a kettő problémát jelent, ha nem hiszünk a jövőben, vagy nem hiszünk a mostani királyságban. Én azt gondolom, akkor a keresztények céltalanul bolyonganak ebben a nagy keresztény űrben, ha van ilyen. És akkor keresnek valamit, személyes élményeket, vagy valami, őket is elkapja egy ilyen mostani divatos boldogság kultusz, hogy jaj, boldog akarok lenni, jaj, meg akarom mutatni magamat, és akkor valami olyan dolog, egy ilyen becsvágy jön elő bennük, de nem a szolgálatra, és ez a baj. 18. 19. században az emberek azért mentek keresztények és egyetemekre, hogy utána ők a tudásukat kivigyék a misszióba. És akkor mentek Afrikába, mentek Ázsiába, és missziók alakultak, és gyülekezetek, és hát Afrikának a kereszténysége ebből fakad, vagy Ázsia. Tehát egy óriási nagy lépéseket tettek. Aztán jött a 20. század, az egónak a korszaka, és innentől kezdve az ember bezárkózott saját magával, és küzdünk, mert az ember befele fordulva egyre rosszabb lesz. Úgyhogy szükségünk van egymásra, szükségünk van a kapcsolatokra, szükség van a gyülekezetre, szükség van a másikra. Ki kell mozdulni még a saját gyülekezetedből is, és jó, hogy együtt vagytok több közösségből. Ez egy nagy áldás lehet támogatni egymást, megismerni egymást. Ez egy csodálatos dolog. Szóval kell tudni azt, hogy ki vagyok, és hova tartok. Ugye dékánunk az első alkalommal, amikor nálunk szolgálta az Olajfák Baptista gyülekezetbe, akkor mondott egy olyat, hogy volt egy konferencián, ami így a királyságról szólt, és mondta, hogy ez a profécia nagyon rövid volt, csak kiállt oda egy ember, és azt mondta, az utolsó időkben azok az emberek lesznek sikeresek, akik tudják, hogy kicsoda Isten. Tudják azt, hogy kicsoda Isten, és tudják azt, hogy kicsoda ő maguk. És tudják azt, hogy kicsoda Isten, és kicsoda ő maguk, és kicsodák ők az Istenben. És én azt gondolom, hogy valahol itt van a kulcs, hogy tudni kell azt, hogy ki vagy te az Istenben. Tudnod kell azt, hogy miért vagy a Földön, miért születtél újjá, mi az Istennek a terve, célja az életeddel. Tehát, hogy valahogy megtaláld az utadat, megtaláld a pályádat, megtaláld azt, hogy Isten mire is hívott, mire teremtett téged az Isten. Milyen célból vagy itt a Földön, mi az, amit speciálisan Isten neked adott, amire te vagy csap, téged lehet megnyitni, és te vagy az a személy, akin keresztül ez az áldás jön. És tudjátok, én nagyon szeretem a művészetet, mindenféle irányát, a zenét, meg a költőket, meg ilyeneket, én is írogattam verseket, amit aztán utána az enyészetre hagytam. De ma is úgy figyelem azt, hogy az emberek mit, hogyan fogalmaznak meg. Néha a zenében, tehát egy-két énekes, hogy mi jön át azon keresztül, amit ők képviselnek. És van egy ilyen önismereti válság. És nagyon nehéz helyzetben vannak azok a keresztények, akik önismereti válságot élnek meg, miközben itt van előttük a királyság. Tudnod kell, hogy ki vagy te. Ez egy lényeges pont. És találtam ilyen néhány ilyen nem keresztény gondolatot, csak megmutatni, hogy körülbelül hova lehet ide eljutni. Ha esetleg ismerős lesz neked, akkor az nem a véletlennek a műve. Bár van, akit azt sem tudom ki az, de megérintett, amit ő itt írt. Azt hiszem, nélküled is tudom, hogy hol a helyem. Azt hiszem, még jobban nyitva tartom a szemem. Azt hiszem, egyedül is rájövök, mi jó nekem. Azt hiszem, elengedheted mind a két kezem. Hát nem így gondoljuk. Ezt az Alvin és a mókusok szövegéből van. Aki esetleg tudja, hogy mi az, nekem lövésem sincs, de... Aztán mondok másikat, ez már ismerősebb lesz, mert azért a tévén keresztül is az átszűrődik, meg a YouTube-on. Kicsikét szűk a világ nekem, keresem benne még a helyem, nem látom tisztán a holnapot, lehet, hogy ebbe én ma még belehalok. Ismerős Majkának, és milyen reménytelen, hogy nem látom a holnapot, és ebbe bele lehet halni. És én szeretném, ha keresztényként én látnátok a holnapot, látnátok a királyságot, és nem belehalnátok, hanem beleélnétek magatokat. Szerintem ez lényeges fordulat. Beleélni magadat a királyságba, beleélni abban magadat, hogy jó kereszténynek lenni, beleélni magadat, hogy ez egy happy dolog. Happy life, ez egy boldog élet. Erre van igazából szükséged, és nem a reménytelenségre, és ezért Jézus gondoskodott a királyságnak ebben a korszakában arról, hogy neked meglegyenek a segítségeid, meglegyenek az eszközök arra, hogy az életed egy más irányt vegyen. Az első, az, akit küldött nekünk, az a Szent Szellem. Ez egy fontos dolog, és legutoljára a gyülekezetben arról beszéltem, hogy a Szent Szellem egy társ. Egy csodálatos társ. Mert ugye mindenki társra vágyik. Fiatalok jönnek, pásztor, mikor lesz már nekem feleségem? Hát mondom, most még nem. Vagy mikor lesz már nekem férjem? Tehát érted? Előjönnek ezek a gondolatok. De addig is, amíg ez így van, meg utána is, a Szent Szellem egy társ. És meg kell látni a társadat, és fel kell vele venni a kapcsolatodat, és milyen szegény az a kereszténység, ahol nincs benne Isten szent lelkének ez a dinamikus ereje. Aztán adta neked Isten a Szentírást, és ez olyan elcsépelten hangzik, hogy van Bibliád, de szeretném egy teljesen más fogalmat így mondani neked a Szentírásról, hogy hogyan vette a Szentírást. Én próbálom ezt így venni, hogy ez egy elkülönített, személyes írás Istentől neked. Tehát el van különítve ez a könyv, egy személyes írás Istentől neked. És hogyha így, hogy ezt Isten neked írta, pont neked, akkor az az evangélium pont jó lesz neked. Szent Szellem pontosan veled akar dolgozni, Isten munkája pontosan benned zajlik, és általad Isten nem csak, hogy most áldott vagy, de áldást is készít másokra. Ugye a Jani meg a Méri nem azért mennek Pestre, mert hogy kevés az áldás az életükben, hanem azért, mert áldottak akarnak lenni, és áldást akarnak továbbadni. Aki misszióban gondolkozik, az már az áldást akarja megosztani. És nem mondom, hogy annyi áldásunk van, hogy még nem férne el. Nem tudom, ki hány négyzetméteren lakik. De szerintem még jöhetne bőven áldás. Még Isten adhatna áldást a gyülekezetekbe is. És ezért nagyon fontos látni ezt, hogy Isten minket belehelyezett egy testbe, és ez a harmadik eszköz idézőjelbe, a Krisztusnak a teste, amit meg kell becsülni, mert testvérek vannak mellettünk, és rajtuk keresztül Isten megint csak épít bennünket. Ugye én szoktam mondani azt, hogy a gyülekezet az a hely, ahol te épülsz és építesz. Úgyhogy, amikor valaki jön a közösségbe, azt mondom neki, épülj és építs. Ez a terv. Ezt kell tenni. És úgy kell látni magadat, mint hogy Pál apostol látta magát, meg a testvéreket, hogy én plántáltam, Apollós öntözött. Tehát, hogy ők ilyen szántóvető emberek. Most, hogy ilyen jól lebarnultam, mondtam is, hogy hát ezt okozza a szántóföldi munka. Hogy lebarnulsz. A strandon barnultam le egyébként. De az építő munkásoknak is jó a színe. Miért? Mert azok is dolgoznak. És ezt a kettőt látott Pálnál, hogy a gyülekezetbe plántálni kell, öntözni kell, és építeni kell. Tehát ilyen építő, ilyen bodybuilderek vagyunk, csak éppen a test alatt nem a mi testünket értjük, hanem a Krisztus testét. Úgyhogy, ha hol a helyed, ezt kérdezed, akkor ez egy nagyon jó válasz arra, hogy a testben van a helyed. És ezt erőteljesen kell látni, mert a test az egy olyan dolog az Istentől, mint ahogy ugye beszélt a Márkét a természetről, erről a világról. És nézd meg, Isten, hogy alkotta meg a csillagoknak a milliárdjait. Mindegyiknek megvan a maga helye, de nem csak helye van, pályája. Mert lehet, hogy azt mondod, hogy ó, ilyen az én életem, és közben nem veszed észre, de hiába van helyed, ha egyedül ott egyedül állsz, egy helyben állsz. Az Isten nem azt akarja, hogy egy helyben állj, hanem azt akarja, hogy elindulj. Én azt gondolom, a királyság egy ilyen dinamikus dolog, mondja is Dániel, hogy az ő uralma növekedésének nem lesz vége a Dávid trónján. Tehát mi egy ilyen dinamikus királyságba kerülünk be, és én azt gondolom, hogy ahogy a csillagok engedelmesen haladnak az égi útjukon, ugyanúgy nekem is haladnom kell, és lehet, hogy a helyemen vagyok magamhoz képest, vagy a gyülekezethez képest, de az Isten tervéhez képest a helyemen vagyok-e? Ez a kérdés, és ezt kell összevetni mindig, hogy uram, te mit gondolsz? A helyemen vagyok? A pályámon vagyok? Ott vagyok, ahol te szeretnél engem látni? Abban vagyok, amiben te szeretnél látni? És az ember őszintén néha azt mondja, hogy hát Istenem, korrigálásra van szükségem. És tudjátok, akkor kopogtat a Szent Szellem, és azt mondja, hogy oké, akkor örülök, hogy felismerted, akkor most csinálhatjuk. Megcsináljuk. Tehát értitek, Isten akkor elkezd belenyúlni az életünkbe, és én azt gondolom, hogy sokszor a békétlenségünk, feszültségünk, nyugtalanságunk, sok-sok frusztráltságunk akkor talán pont azért van, mert nem azon a pályán haladunk, ahol Isten bennünket szeretne látni. Úgyhogy ő azt akarja, hogy mindig a helyeden légy, de ott ne állva légy, hanem ilyen fogadó. Én kosaraztam, és azt mondták, hogy a kosaras soha nem állhat passzívan, tehát ha leengedjük a kezünket, akkor rögtön fütyült az edzőnk. Mit lógatod a kezedet? Várd a labdát! Itt vagyok hátul, hát mi történhet? Puff, azt fején dobtak. Szóval nekünk mindig így kellett, ilyen tigris módon kellett állni, mert ha valaki nem emelte fel a kezét, akkor már fütyült is. Mit csinálsz? De lógasd a lábad. Úgyhogy kell egy pálya, kell egy terv neked, és kell ezért imádkozni, és annyira jó, hogy Isten belehelyezett egy pontos GPS pontot ebbe a világegyetembe, ami mindig kiinduló pontja, mindig mindennek. Ez nagyobb, mint a teremtés. Ez Krisztusnak a keresztje. Ott történt meg a csoda. Ott fordult meg a világ. Mutass egy pontot, mondta Galilei, és akkor kifordítom a világot. Na, Isten mutatott egy pontot, azt mondta, ez a pont a Krisztus keresztje. Ott kifordul a világ. Ott minden, amit meg lehet fordítani, megfordított, és én gondolom, hogy most is hatással van ránk, és ez az az evangélium, ami kell, hogy újra hirdetessék, hogy Isten nem hagyta abba az ő munkáját, hanem a munkája mi bennünk zajlik, ti bennetek. És tudjátok, ugye biztos ismerős már nektek ez a Máté 24:14, hogy az Isten királyságának ez az evangéliuma hirdettetik, ismerős nektek? Tehát még a végidők előtt, még mielőtt lezárulna ez a korszak, a társadalma, kultúrája, politikája, mindaz, ami ezzel kapcsolatos, tehát a vallásai például, előtte az evangélium hirdetve lesz. De ki által? Hát mi általunk? És az utánunk jövő generációk, és nekik ezt tudniuk kell, hogy ezt a stafétabotot vettük át. És azt is ugyanúgy kell, most mondom azt, hogy gátaztam versenyszerűen, és abban ugyanez volt, hogy azért kellett várni, hogy majd aki majd jön, és akitől átveszem a botot, azt ilyen fogadókészen kell venni. És hát itt megy a staféta, úgy látom nátok a gyülekezetbe, adjátok át, csináld ezt, itt van, menjél Szegedre, menjél Pestre, tedd a dolgodat. Ez a normális dolog. Mindenki tegye a dolgát. A dicséretcsapatnak újabb dicséretcsapatot kell kiképeznie. Így van? Az imacsoportban újabb emberek kellenek. Minden szolgálatnak magát kell reprodukálnia. Az egyház egy reproduktív, jó, így jó lesz, reproduktív intézmény. Jó? Tehát így kell látnunk ezt. És ez az örömhír, hogy a király idejött, és elközelített ez az ország. És nézd meg, a Márk 1.14.15-ben azt mondja, minek utána pedig János tömlözbe vettetett elméne Jézus Galileába, prédikálván az Isten királyságának evangéliumát, és mondván, betelt az idő, elközelített az Istennek a királysága, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumba. És úgy gondolom, hogy akkor ott betölt az idő, de a mi életünkben is van egy idő, egy olyan idő, amiben Isten meglátogat bennünket, és nekünk is szükségünk van arra, hogy Isten meglátogasson bennünket, és onnantól kezdve megváltoznak a dolgok. És nézd meg, Jézus Galileába ment, és ott szolgált, így kezdődött, majd utána Izrael városaiba kellett hirdetnie. Egy ilyen kényszer is van a versben, hogy neki hirdetnie kell az Istennek a királyságát. Azt írja az ige, hogy bejárta Jézus egész Galileát, tanítva a zsinagógában, hirdetve az Isten királyságának az evangéliumát, és gyógyítva a nép között minden betegséget, minden erőtlenséget. Ez a Máté 4.23-ban van. És nézd meg, hol történt ez? Izraelben. Jézus a zsidók felé szolgált, és a zsidóknak tanította, és hirdette az evangéliumot, Isten királyságának az evangéliumát, és gyógyította az ott lévő embereket, minden erőtlenséget. De most lehet, hogy téged és engem nem ide küldtek, nem Izraelbe küldtek, mert akkor már ott, akkor Jézus ezt elkezdte. Persze most is van zsidó misszió, és ez rendben is van. De a különbség az, hogy nekünk viszont azt mondja a Máté 24.14-ben, hogy az Isten királyságának ez az evangéliuma hirdetetik majd az egész világon. Tehát Jézus és szolgálata, meg azt hiszem így most Pétert is ide kell érteni, mert Izraelnek a juhaihoz lettek küldve, de mi nem lettünk küldve Izrael juhaihoz, mi golyok, nemzetbeliek, mi a nemzetekhez lettünk küldve. És meg kell értenünk ennek a két szolgálatnak az irányát, és minden nemzetnek hirdetjük, ugye a Máté 28.19.20 az ismerős nektek, hogy Isten kiküldi a tanítványokat, akiket felkészített az egész világ evangelizációjára, mert hogy most a király közeledik, és ezzel együtt jön a királyság is. Ha a király jelen van, akkor a királyság is jelen lesz. Ez a jövő. És ez egy domináns hatalom. Ez meg fog változtatni mindent. Megváltoztatja az életünket, és megváltoztatja a világot. És azért gondolom, hogy valahogy mi, amikor mi ezt felismerjük, visszatérünk és becsatlakozunk ebbe a kezdeti királyság evangéliumba, mert tehát ebben a 2000 évben azért sokszor egy keverék evangélium lett hirdetve. Egy torz evangélium lett hirdetve, és nagyon nem látom a Bibliában, hogy Isten szeretné a keverék dolgokat. Nem látom, hogy szeretné a hibridet. Jó, ha az autóban van hibridet, nem baj, tehát legyen neked, de Isten nem kedveli a hibridet. Tehát Istennek mindennek megvan a maga helye, minden szolgálatnak, minden helyzetnek, és én azt gondolom, hogy ilyen kétféle keveredés van az evangéliumban is. Sok az emberi benne, ami az emberre koncentrál, ilyen emberközpontú evangélium lett hirdetve. Most az utóbbi időkben is látom ezt, hogy sokszor az emberhez van ez mérve, hogyan lehetsz boldog, hogyan lehetsz áldott, hogyan lehetsz sikeres, hogy lehet neked gyereked, hogyan lehet neked ez, az, amaz, több pénzed. Tehát ez mind az emberről szól. Gyakorlatilag az embereknek a szükségeire akar választ adni. Szerintem az evangélium Isten szükségére adott választ. Arra, ahogy Isten megoldja az embernek a problémáját. És ez pedig a bűnbocsánat volt. Meg kellett, hogy bocsássa a bűneinket ahhoz, hogy azután minden áldás belépjen az életünkbe. Úgyhogy van egy ilyen megtisztítás, amit Isten úgymond elkezdett, és találtam Malakiás 3-ban egy ötvösről egy üzenetet, és ezt szeretném nektek itt elmondani, hogy ül, mint ötvös, vagy ezüst tisztogató, ez a Malakiás 3.3, de még a 2b-t is idehozom majd. Tehát ül, mint ötvös, vagy ezüst tisztogató, és megtisztítja a lévő fiait, fényessé teszi őket, mint aranyat és ezüstöt. Ez a Messiásról egy nagyon erőteljes kép. És ezután igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak. És hogyha visszamegyünk a 2. versnek a végéhez, ott azt mondja, hiszen olyan ő, mint az ötvösnek a kohó tüze, és mint a ruhamosóknak a lúgja. És tudjátok, a lúg az az ilyen szappan, ilyen mosószappan, egy ilyen erőteljes maró folyadék, egy ilyen, azt írja itt, hogy ez egy ilyen a szótár, hogy alkáli szóda vagy hamuzsír. Tehát egy ilyen erőteljes maró dolog, és a másik pedig a kohó tűz, hogy a mi Istenünk ilyen, a kohó tűz. Ugye visszaköszön ez a Szentírásban, a mi Istenünk tűz, meg Jézus bemegy, és megjelenik ott a Sidrák, Misák, Amenetgóval. A benne lévő kohó tűz az nagyobb, mint az a tűz, mint amiben őket ott bedobják, és semmi bajuk nincsen, de ez a tűz, ez egy tisztító tűz. És visszaköszön az Zakariásnál is ez az egész kép. És én azt gondolom, hogy Isten sokszor erőteljesen belenyúl az embernek az életébe azért, hogy az embert megformálja. Tehát mi szeretnénk, ha csak egy ilyen pátyolgatás lenne, hogy mindig valami a szép dallamot hallanánk, éppen meg ne izzadjunk, dicséret közben vigyázunk, hogy minden a helyén maradjon. De Isten sokszor néha gerjeszti a nagyon erőteljes dolgokat azért, hogy ott az ember úgymond már elveszítse a kapaszkodóit, és azt érzem, hogy a királyság utolsó felvonása, már hogy ennek a mostani királyságnak, amiben mi élünk, ennek az utolsó felvonása egy ilyen, minden kapaszkodót el fognak veszíteni az emberek, de még az egyház is. Tehát azt gondolom, hogy nincsen más, vagy nem lehet más kapaszkodónk, csak az élő Isten. És hogyha belekapaszkodunk, és akár még hajlandóak vagyunk lemondani az életünkről is, mint ahogy Sidrák, Misák és Abednego lemondott, akkor jön a szabadulás, mert Isten akkor megmutatja az ő dicsőségét, mert tudja, hogy mindenről lemondtál. Mi úgy költöztünk el Miskolcra, hogy mindenről lemondtunk. Ott hagytuk a szép házunkat, ott hagytuk az életünket, jött valaki, elköltöztetett bennünket egy kamionnal, eladtuk a bútorainkat, és azt mondtuk, hogy minden áron ez a terv, hogy beköltözzünk Miskolcra. A feleségem azt mondta, de hát minden áron, én nem akarok Miskolcra menni. Mondom, jó, hát akkor nem tudom, hogy lesz. És akkor mondtam, hogy hát, ha az Isten, ha az Isten megfordít engem, akkor jövök. És akkor ő szépen lefeküdt aludni. Én meg néztem ki a fejemből, hogy mi lesz. Másnap reggel fölkelt, és eltűnt belül az ellenkezés, boldog volt, odajött hozzám, menjünk Miskolcra, ez Istentől van. Na, itt vitatkozok vele 2 hete, semmi nem történik, Isten meg egyszer csak. És föl kell adni ezt a majd mi megoldjukat, hagyni, hogy Isten oldja meg, mert Istennek ez a kohó tüze, ez a lúgja, ami benne van, ez egyszerűen átmossa az embert, és elindul egy másik helyzet, amiben mi áldottak vagyunk, és tudjuk azt, hogy Isten ereje az, ami ott van. Tudjátok, az evangélium és az erő az kapcsolatban van egymással. Tehát az evangélium az egy potenciális erő, Isten igéje. Mondjuk az igét, és az ige elkezd hatni. Nem az emberi beszéd hat, hanem az, amit mi kimondunk, ami az Isten szájából való. És az erő kapcsán csak azt szeretném mondani nektek, hogy nem egy vándorló, ördögűző halt meg a kereszten, hanem a király. És emlékeztek rá, elkörül folyt a történet. Pilátus is ezt kérdőjelezte, hogy akkor most ki is vagy te? És amikor a 2 lator között meghalt az Úr, akkor az egyik lator mit ismert fel benne? A királyt, az Urat. És én azt gondolom, nekünk is ez a dolgunk, hogy az egyház az ne úgy legyen, mint 2 lator, hanem úgy legyen, hogy felismerjük benne az Isten fiát, felismerjük benne azt, akiből ez az erő jön. És azt gondolom, a korai egyháznak az ereje az azért volt ilyen tudatos, meg azért volt domináns, mert nem csak a messiást ismerték fel Jézusban, nem csak az Isten fiát, de felismerték benne a királyt is. És van egy történet az Abcselben, az Abcsel 17:7-ben van, amikor Tesszalonikába mennek Pálék, és ott a zsidók hát eléggé felháborítják a várost, és azt olvassuk a 7. versben, kiket Jászon házába fogadott, pedig ezek minnyáján a császár parancsolatai ellen cselekszenek, mivel hogy más tartanak királynak Jézust. És erőteljesen megnyilvánul ez, hogy a zsidóknak a panasztétele, ahogy ők látták, még beléjük is átszivárgott az, hogy az, akit Pál hirdet, az nem csak az Istennek a fia, nem csak az a Jézus, aki próféta, hanem más tartanak királynak. Persze ők ezt azért hozták, hogy szembeállítsák a császárral, tehát valahogy egy ilyen felségárulásba tudják bevinni őket. Ez mindig egy rossz indulata, a gyűlölködéssel van tele. De átmegy ez, és meg tudjuk érteni azt, hogy ők Jézus királynak tartották. És néha az egyházban meg azt láttam, hogy hát Jézus ilyen kis pajti, ilyen kis barát, ilyen kis szerelmes hős, akit úgy megölelgetünk, ő is megölelget, megsimogatja a kis lelkünket, és akkor jobban vagyunk. Mint hogyha nem látnánk, hogy kik is vagyunk mi. Hogy ő a király, és mi az ő harcosai vagyunk. Ő a király, és mi azok vagyunk, akiket ő csatába küldhet. És erre valahogy egy ilyen identitásváltásra várok a gyülekezetekbe, a miénkbe is, hogy átfordul ez, és valahogy meglátjuk magunkat, mint egy olyan szemét, akit Isten arra hívott el, hogy részt vegyen ebben a küzdelemben. Hogy valóban bátrak legyünk abban, és én azt gondolom, hogy ez a változás az a végidőknek a jele lesz, mert Dániel azt mondja, az értelmesek azok fénylenek, ragyognak, mint a csillagok, akik sokakat igazságra visznek. És én azt gondolom, ez egy valós változás, amit Dániel beszél, hogy a megváltozott természet az nem tud úgy maradni, az világítani akar. Jézus azért mondta, hogy ti vagytok a világ világossága. Eredetiben fény van. A világnak fényt adtok. Nem lehet elrejteni a hegyen épült várost. Nagyon nagy munka lenne elrejteni, de nem lehet elrejteni. Ti vagytok a só, a világ sója. És nekünk ez a dolgunk, hogy tegyük a dolgunkat, és lássuk azt, hogy Isten kegyelme az elkezd dolgozni az Isten népén. Ugye, amikor az utolsó időkről bejöttek ezek a járvány, meg koronavírus, meg ilyenek, akkor nagyon sok ember, így az utcán, akikkel találkoztam, nem hívők is, vagy csak éppen, hogy nem jár templomba, de egyébként úgy kereszténynek mondja magát, megkérdezték, Zsolti, itt a utolsó időkben vagyunk már? Mert tudod, hogyha azt mondom, igen, akkor meg kell térni, de hogyha azt mondom, hogy nem, akkor még van időm. Még van időm, még ráérek, érted? Tehát... És akkor mondtam nekik, hogy tudod... Vannak negatív jelek, és a járvány is ott van benne. Jó, úgy van, hogy dögvész, vagy valami ilyesmi a Károly fordításban, de járványok. És vannak negatív jelek. De miért mindig csak a negatív jelet látjuk? Lássuk meg a pozitív jelet. A pozitív jel, hogy az Isten királyságának ez az evangélium a hirdetetik. Az egyház, hogy magára talál, az egy pozitív jel. Úgyhogy most, hogy Floridában, nem tudom, hallottátok, hogy Floridában a tengerparton evangélizálnak, és tömegek térnek meg. Ez egy ilyen bátorító jel, hogy Isten bárhol, nem kell gyülekezetet alapítani a városban, ha lehet akár a tengerparton is. Ugye voltak az ismerőseim, akik katonák voltak, már hogy nem itt, hanem Amerikában, és ők olajos hordóban merítkeztek be, mert az volt. Nem olaj volt benne természetesen, tengervíz, de abba. Vagy éppen mesélték az öböl háborúban, hogy voltak ilyen földmunkagépek, és volt egy ilyen hatalmas nagy markoló, és a markolóba simán bele lehetett meríteni egy embert. Úgyhogy volt egy ilyen kis fából lépcső, be kellett mászni a markolóba, ott bemerítették, kijött, jött a következő katona, és így tértek meg. Ez nem játék. Isten mindenütt megtalálja a módot arra, hogy embereket mentsen meg. Egy dolgot kell tenni. Ha valaki az eke szarvára veti a kezét, és hátra tekint, azt mondja Jézus, az nem alkalmas az Isten királyságába. Adná az Isten, hogy alkalmasak legyünk az Isten királyságára. Adná az Isten, hogy oda tesszük a kezünket, és azért a szántóvetés az nem az a fajta, vagy szántás az nem az a munkatevékenység, ha így megvan nektek, amelyben előveszed a mobilt, nem? Hogy valahogy a könyököddel úgy próbálod megtartani, és közben mobilozol, kiírt rád a messziben mit írtak neked, meg mi van a fészen, nem fér bele. Akkor meg kell ragadni, mert úgy elröpít a két ökör, hogy attól kódolunk. Szóval légy alkalmassá, és menj be Isten királyságába. Szeretnék 8 gyakorlati tanácsot adni itt a végén nektek. Ugye, hogyan is hirdessük az Istennek a királyságát, most ezekben a napokban? És egy ilyen kis összefoglalás. Az első, az a Márk 14:25-ben van, mikor Jézus azt mondja, hogy bizony, mondom néktek, nem iszom többé a szőlőtőnek gyümölcséből, mind ama napig, amikor mint újat iszom azt az Isten országában. És nézzétek meg, nekem nem tűnt fel, de Jézusnak van itt egy fogadalma. Tehát úgy néz ki, hogy ez a mennyei korszakban, én most azt gondolom, hogy a mennyben van bor. Talán jobb bor van, mint itt a földön. De lehet ezen vitatkozni, van-e bor, nincs bor, mi van a mennyben, kell-e, nem kell-e. Csak ez most az én, mondtam, hogy ilyen objektív vélemény lesz. De Jézus megvonja magát ettől, mert annyira fontosnak tartja majd azt, amikor a királyságban újat tud inni, kivel? Velünk. Velünk. Tehát nem tudom, hogy volt már olyan, hogy szomjaztál, vagy valamit nagyon megkívántál. Valaki egyszer azt mondta, úgy megkívántam egy magnumot. Nem is értem. De van úgy, hogy az ember megkíván. Bőjt után egészen más a kenyér íze. Így van? Más a kenyér íze. Két hét bőjt után kifejezetten csodálatos a teszkós kenyér. Egyébként meg nem tudom enni. De érted? Hogy amikor megvan vonva valami, akkor annak megnő az értéke. És valami miatt megvan vonva. És ami miatt megvan vonva, az ami miatt az az érték. És ez a találkozás, hogy Jézussal majd mi találkozunk, na ez az érték Jézusnak. És meg kéne látni, hogy nekünk ez milyen érték ez, hogy mi hogyan tudunk viszonyulni ehhez. Meglátjuk-e, hogy mikor a várakozás van a Messiásban felénk. És az első dolog, ami a legfontosabb talán, ez a gyakorlati tanács, hogy legyél egy ilyen vágyakozó ember. Legyél egy olyan személy, hogy szomjazzad az Istennel való kapcsolatot. Hogy Isten egy személyes levelet írt neked, külön a te számodra. És nem úgy veszed, hogy ne olvassuk a Bibliát, meg kell olvasni, ezeket felejtsd el. Hanem, hogy szomjazod az Istent. Mit akar az Isten? Hogy szeretné? Meg kell tanulni, kívánni, várni ezt a napot. A második dolog, Lukás 11.2-ben van. Mondd pedig nékik, mikor imádkoztok, ezt mondjátok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amiképpen a mennyben, azonképpen a földön. És a 2 Péter 3.12-ben pedig azt mondja Péter, hogy kell várnotok, sőt siettetnetek. Tehát siettetni ezt a napot. Sokan azt gondolják, hogy jaj, mennyi időnk van még, és akkor most, mert hogy még mielőtt az Úr visszajön, azért csak szeretnénk élni. Csak szeretnénk még, most akkor pásztor, építkezzek, ne építkezzek. Belevágjak ebbe a vállalkozásba. Tehát annyira ide akarunk építkezni, annyira ez köt le bennünket. Nem tudjuk, hogy ettől sokkal jobb jön. Nem hisszük el, hogy sokkal jobb jön. Pedig ezt sietnetnünk kéne, hogy ez az egész dolog itt romba dőljön. És majd nézzétek meg, amikor hirtelen fordulnak az események, akkor majd Isten siettetni fogja. És akkor nagyon kapunk majd fűhöz, fához, hogyha nem készültünk fel. Tehát ez a második dolog, hogy át kell kattani, és azt kell mondani, hogy nem ez a világ a mi hazánk. Nem ide építkezünk. Nem itt akarunk boldogok lenni. Nem itt akarjuk megvalósítani önmagunkat. Hanem hagyjuk, hogy Isten dolgozzon bennünk. A harmadik, a Lukás 10.9-ben van. Gyógyítsátok a betegeket, akik ott lesznek, és mondjátok nekik, elközelített hozzátok az Isten királysága. Nézd, a királyság az egy domináns hatalom. És mit mond itt Lukács? Azt mondja, ezt ki kell mondani. Mondani kell. Miközben imádkozunk betegekért, el kell mondani, hogy a királyság evangélium az, hogy te itt meg fogsz gyógyulni. A királyság hatalma az, hogy a problémáid azért fognak megszűnni, mert Isten téged munkára hív az ő királyságában. És egy beteg harcossal nem tud mit kezdeni. És ezért segít, hogy a házassági problémáit helyre jöjjenek. Miért? Mert mind a kettőtöket hív. Nálunk is ezt csinálta. A mi életünket összeforrasztotta ismét. És mind a kettőnket be tud vetni abba a munkába, amiben Isten bennünket hív. Én azt gondolom, hogy a házaspárok egysége rendkívül fontos Isten munkája szempontjából. Nem tudom, ti is így értitek-e, de az egység nélkül mi be se tudtunk költözni Miskolcra, még egységre nem jutottunk. És most is van ilyen, hogy az egységünk hozza meg a változást. Kell az egység. Ugyanígy van testületi egység is, a gyülekezet egysége, hogy belevágjon egy munkába, vagy egy építkezésbe, vagy valamibe. Kell az egység. Házaspárok egysége mondjuk a gyerekeknek a tanítatásában. Nagyon sikeresé tudja tenni a gyerekeket. Hogyha a szülők egységben vannak, és azt tudják mondani, igen, gyermekünk, ebben dolgozunk most. Tehát az egység nagyon kell. És ugye ezt a királyság gondolatot be kell vinni a köztudatba. Szerintem keveset használjuk a gyülekezetbe a királyság fogalmát. Beszélünk keresztről, beszélünk evangéliumról, de nem mondjuk meg, hogy igazából mindez a királyság irányába megy. Tehát nagyon át kell ezt építeni. Aztán a következő, a negyedik. Márk 15:43. Márk, benne vagy a Bibliában is csak. Eljöve az arimatéai József, mondjuk a Zsolt is benne van, 149, nem, 150 van belőlem, tehát. Eljöve az arimatéai József, egy tisztességes tanácsbeli, aki maga is várja vala az Isten országát, és most figyelj, beméne bátran Pilátushoz, és kéri Jézusnak a testét. És tudod, mi fogott meg engem? Hogy bátran szolgált Jézus teste felé. Persze, ami felé szolgált, az Jézus teste volt, a fizikális szóma, amit már mi nem ismerünk úgy test szerint, de te is hasonlóan bátran szolgálhatsz Krisztus teste felé. Tehát bátran szolgálni, a bátorságban erőt venni, megbátorodni, Isten szellemétől bátorítónak lenni. Nem azt mondani a testvéretnek, az nem megy. De menni fog, csináljuk. Isten velünk van. Tehát ez nagyon kell ahhoz, hogy az Isten munkája működjön, a bátorítás. Ötödik. Lukás 15:29. És jönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről. Jeruzsálemhez képest mi északon vagyunk. Tehát északról. És az Isten országában letelepednek. Rólad van szó, nézd meg, lásd meg. Telepedj le. Az Isten királyságában le kell telepedni. Tehát, hogy az a te hazád, az a te otthonod. Ebbe kell gondolkodni. A Krisztus teste a mi életünk. Tehát a magyarok valamikor ilyen nomád nép voltunk, azt mondják, és most meg ilyen egoista nép lettünk. És vannak olyan, hát társadalom, kutatók, akik azt mondják, hogy jobbat tenne a magyar népnek, hogyha közösségibb, egysorsú nép lennénk, csak mivel mindenhonnan betelepítettek ide embereket, olyanok vagyunk, mint Kazin Bacika, hogy 28 helyről hoztak oda bűnözőket, és azt mondták, hogy na, ebből lesz egy város. Tudom, hogy az evangélium szempontjából megsokasodik a kegyelem, tehát ez oké, de emiatt nem tudod kialakulni egy ilyen patrióta, egy ilyen városi szellem, ahol magukénak érezték. És egy gyülekezetet magadénak kell érezni. A gyülekezet az nem a pásztoré. A gyülekezet az nem a diakonusoké, nem néhány vezetője. A gyülekezet, az te vagy. És ha te úgy vagy a gyülekezetben, hogy te ott le akarsz telepedni, mint Isten országában, akkor onnantól kezdve te ott elkezded berendezni a te életedet. És többet teszel bele, mert fontos neked az a helyi gyülekezet. És sok gyülekezetben van egy ilyen otthontalanság, mert hogy eljönnek vasárnap, vagy van egy-két alkalom, és nem lett otthonná, nem lett szellemi otthonná. Nincs benne az a kéz, hogy az Isten munkája egy ilyen otthoniasan. Tehát az emberek bemennek, és azt mondják, otthon vagyunk. Ezt az életérzést kellene elérnünk, hogy mindenki, amikor bejön, akkor azt tapasztalja meg, hogy ott elfogadják, hogy ott ő segítséget kap, hogy ő fontos, hogy ő hasznos, rá számítanak. Nélküle nem működik az egész, neki ott kell lennie, és akkor az ember, ha így van, akkor tudja, hogy ez az ő közössége, ez az ő otthona. De ezt le kell telepedni, lásd így a gyülekezetet, mint egy életcélt. Aztán a hatodik, Lukás 16:16. A törvény és a proféták keresztelő Jánosig valának, ez egy korszak. Most egy következő jön. Az időtől fogva az Istennek országa hirdetetik. Ez az Isten királyságának már a korszaka. Mindenki erőszakkal tör abba. Tehát úgy néz ki, hogy nem elegendő csak letelepedni és otthon lenni, hanem ebben neked produktív módon törekedned kell, meg kell ragadnod a lehetőséget. Ugye a Ferencvárosi sportcsarnokban volt egy összejövetel, mikor mi megtértünk, és ott voltunk, nem tudom, néhány százan, vagy ezren, ki tudja, és akkor ott valaki az alkalom végén ilyen bizonyságtételek hangoztak el, 1987-et írjuk, és akkor azt mondta, hogy Barcikán is többen megtértek, van ott valaki, aki bizonyságot tenne? És ott ültünk a hátsó sorban, tehát itt, mint a leges legvégén ott ültünk, és akkor elindult a lögdösődés. A testvérek között mindenki lögdösődött, egyik lögdöste a másikat. Menjél ki, mondd el, te jobban tudod, mindenki. Én voltam széle, engem volt a legkönnyebb kilökni. Tehát így, ki is löktek szó szerint, és akkor hát úgy voltam vele, hogy hát most mi baj történhet. Kimegyek, azt elmondom, mit cselekedett az Úr, hogy hogy tértünk meg, meg mit cselekszik az Isten, hogy gyógyult meg az a hölgy, aki csípőfica mosvad aztán járt, hogy működtek az Istennek az erejei, stb. És bizonyságot tettem, hogy az evangélium az működik, ma is működik. És onnantól kezdve már úgy gondoltak rám, hogy én vagyok a szóvivő. És rájöttem, hogy ez Istennek a terve volt. Mert én katolikusként, amikor fel kellett olvasni a Szent Leckéből ennyit, az azt jelenti, hogy mondjuk 10-15 mondatot, akkor a fiúk, akik a karzaton, ugye katolikus ifjúságban jártunk, a fiúk a karzaton már készülődtek, mert tudták, hogy ez most nagyon jó lesz, mert a Zsolti nem tud normálisan beszélni, és nem tud normálisan olvasni. Tehát én ilyen bakizós, dadogós ember voltam, és elkezdtem olvasni a Szent Leckét, és az első egy mondatban kb. 8 hibát vétettem. És akkor fent, ez nagyon jó, folytasd! És ott drukkoltak nekem. És ez így ment. Mikor megtértem, újjászülettem, így elment. És amikor én erről a bizonyos ferencvárosi alkalomról, a tornaklubban ott a bizonyságtételre lejöttem, akkor átvillant rajtam az, hogy Isten megváltoztatta a beszédemet. Tehát ki volt a fő nyertese annak? Hát biztos nem azok, akik a karzaton most már nem röhögnek, hanem én. És ez a javadra van, amikor Isten elkezd veled dolgozni, és azt mondja, hogy tudod mit? Erőszakkal törjél bele. Vagy igen, törd át. Legyen áttörés az életedben. És vannak dolgok, amik nagyon nehezen mennek át, de komolyan kell venni. Amikor elkezdtünk tanulni, olyan volt nekünk a főiskola, mintha az agyunk egy olyan föld lenne, amit újra kell szántani. Fel nem fogtuk a dolgokat. Beszélt ott az előadó exegézisről, meg ejszegézisről, meg deduktív, meg produktív, meg minden volt már ott, és mi teljesen meg voltunk halva. És akkor azt mondtuk, hogy kérünk egy imát, mi ezt akarjuk, mi ezt komolyan veszünk, ezért küzdeni fogunk, akkor fogjuk olvasni a görögöt, meg a latint, meg a kutyafülét, meg mindenek megyünk utána, meg ekkor a görög szótárral jártuk, ami olyan nehéz út lehessen lehúzta a táskát, de azt mondtuk, akarjuk, erőszakkal bele kell törni, át kell venni azt a ritmust. Muszáj, mert különben akkor nem működik az életedbe. Jó, tehát mindenki erőszakkal tör, abba azt mondja, nézd, nem állhatsz hozzá passzívan Isten munkájához. Tehát be kell menni, le kell telepedni, meg kell találni a helyedet, és át kell törni először magadon. És akkor megkérdezték, hogy hol végeztél, akkor elmondod erőszakon. És akkor rendben van a dolog. Jó? 7. Lukás 17:20-21. Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jő el az Isten országa, felele nekik is mondá, az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. Sem nem mondják neki, íme itt van, vagy amott van, mert az Isten országa íme ti bennetek van. És meg kell érteni, hogy nem szemmel látható most a királyság, nem intézményi, nem valami nagy trubadúr az egész, hanem valójában a hit és a jó lelkiismeretnek az útszája ez. Tehát ezen haladunk. És amikor abba kell gondolkozni, hogy hol van az Isten királysága, akkor bátran tudjad mondani, hogy én bennem van. Mi bennünk van? Egy olyan gyülekezet, amiben ott van az Isten királysága. Ez a terv. Milyen gyülekezetet plántálunk? Amiben ott van Isten királysága. Nem önmagában gyülekezetet plántálunk, hanem Isten királyságát plántáljuk tovább. Ezt reprodukáljuk, ez a célunk. Mert mi mindnyájan része vagyunk ennek a királyságnak. És ez a bátorítás az, ami bennünket elvisz az utolsóhoz, a 8. Lukás 18-ban van, 16-17. De Jézus magához híván őket mondta, engedjétek, hogy a kisgyermekek én hozzám jöjjenek. Ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Istennek az országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten királyságát, mint egy gyermek, semmiképpen nem megy be abba. Tehát hogyan kell fogadnunk Isten királyságát? Mint egy gyermek. Fogad úgy, mint egy gyermek, ez egy alapelv. Ugye a feleségem mondta, hogy 3 unokánk van, Hát a középső unokánk egy kisfiú, Kristóf, ugye, hát szép nagyra nőtt egyébként, de még óvodás. Tehát sokszor néha eltévesszük, hogy nagyfiú tudnod kéne, de honnan tudnád, óvodás. De a Kristófnak azt mondom neki, hogy Kristóf, gyere ide, adok egy csokit, akkor nem kérdés számára az, hogy kap csokit. Nem kérdés. Egy kérdést tesz fel, csak az, hogy mikor. Tehát ennyi az egész, túllép azon, hogy azt vizsgálja, hogy igazat mondtam, vagy nem, hanem már az idő érdekli. Mikor? És tudjátok, hogy Isten királyságról tanított Jézus, ezzel kezdtük az abcselből, és felolvastuk ott azt a harmadik verset, 40 napon keresztül tanított az Isten királyságáról. Ezek a testvérek úgy voltak, mint a gyerekek. Mit tettek fel? Milyen kérdést? Most állított helyre az Isten királyságát. És innen lehet tudni azt, hogy valahol a szív az így befogadó, hogy akkor ez most történik meg. Akkor ez most lesz a javunkra. Akkor mi részesedünk belőle. Akkor mi megkapjuk. És azt gondolom, hogy amikor ez a szív van az emberben, hogy el tudod hinni azt, hogy az Isten a javadra most Isten, és amit ő cselekszik, az Isten királysága is az most van, akkor tudod, hogy jöhet a csoki. Jöhet a csoki, kész vagy a csokira, és azt tudod mondani, atyám, jöhet a csoki. Amen. Készen vagytok arra, hogy jöhet a csoki? Gyerekek vagyunk, mindnyájan, Isten gyermekei, én például a gyereknapot meg szoktam így ünnepelni, mert hogy Isten gyermekei vagyunk. És a Gyüliben mindenkit felszabadítunk rá, hogy ünnepeljetek, gyereknap van, mindnyáján azok vagyunk. Jöhet a csoki. Ha ezt megérted, akkor nem is veszed annyira túl komolyan magadat. Lemegy rólad ez a vallásos kis képzelgés, és újra ilyen fogadó gyermek állapotba tudsz lenni. Akinek van gyereke, az tudja, hogy miről beszélek, mert a gyerekek azok abszolút úgy veszik ilyenkor körül az apjukat, vagy az anyjukat, hogy ilyen csodálkozó, ilyen csodaváró pillantásokat, tehát úgy előttem van, hogy állnak, és akkor így néznek, és akkor most apa meg fogja tenni, benyúl a zsebébe. És szeretnék ezzel az életérzéssel búcsúzni, hogy ez az életérzés maradjon meg, hogy az apa, a te atyád, az édesatyád benyúl a zsebébe, és azt, ami javadra van, az a csoki, az hidd el, az egy nagyon jó dolog. Nem kell félned tőle, nem kell tartanod, nem kell azon aggódnod, hogy elég nagy darab lesz-e, kitart-e az életed végéig, mert még adhat más csokikat is, tehát abszolút-e. De az Úr áldjon meg benneteket, és köszönöm a figyelmeteket, és épüljetek, erősödjetek, legyetek Isten királysága, építsetek gyülekezetet, ahol a királyságá lesznek. Közben megtámadott egy légy, de nem az Úr küldte rám. Tehát... és akkor az Úr pedig hagyd dolgozzon így a közösségeteken keresztül. Tudjátok azt, hogy az Istennek a terve az nem csak személyes szinten működik, ez a pálya, hanem egy gyülekezet előtt is van pálya. Köszönöm a figyelmet az Úr, veletek gyertek!